Parti Arcok Podcast.
Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en.
Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 77. adása.
78.
Nem. 77. Elírtad.
Elírtam, tényleg 77.
77. adása. Gyula, én Pásztor Viktor szám. Vagyok, itt van velünk Zombor Ácsiván. És
a mai sztár vendégünk,
így van,
Tímár Szabolcs.
Taps. Akinek ezúton is nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk, de hogy még mielőtt belekezdünk a témákba, gyorsan bemutatom azoknak, akik esetleg véletlenül még nem hallották a nevét. A Tímár család egy klasszikus horgász család, ugyanis már az ők apukád is halászattal foglalkozott.
Így van.
Ugye édesapád a Magyar Élvonal tagja gyakorlatilag a 60-as évek óta, te is 6-szoros világbajnok vagy, különböző csapat, illetve szövetségi kapitányként, és hát folyamatosan az élvonalban szerepelsz az OB-kon is. Úgyhogy üdvözlünk itt a stúdióban, Szabolcs, köszönjük, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
De sőt, hát ugye nálatok ez annyira családi dolog, ugye az édesapád versenyhorgász, ugye tavaly világbajnok is lett veteránban.
Így van.
Te a csapatkapitánya voltál.
Így van.
Aztán a Masters csapat szintén világbajnok lett, aminek pedig a testvére volt a csapatkapitánya, aki szintén rogyásig van rakva érmekkel az elmúlt
így
30
van, hát most
évben.
Az elmúlt évek azok a válogatott vezetéséről, tehát a szövetségi kapitányi pozícióról szóltak inkább, ha az eredményhozatalt nézzük. Úgyhogy a tavaly év az elég jól sikerült, igen, amikor ugye a veterán, a Masters, meg hát ugye meg kell említeni a mozgáskorlátozott csapat, igen, is ugye világbajnok lett. Tehát mind a három kategóriából elhoztuk az aranyérmet a tavalyi.
Egy helyszínen volt az.
Egy helyszínen.
Igen, az volt a Franciaország előadásunk is volt a mozgássérült válogatott kapcsán.
Amit ugye nem lehet kihagyni, hogyha rólatok van szó, hogy a pólódon is látható logóban ott szerepel a családnevetek, amit valószínűleg az is ismer, aki esetleg személyesen titeket nem. Tehát a Tímár Mix az egy Magyarországon megkerülhetetlen márka. Már mióta?
30? 91-ben kezdte apu a vállalkozást, 30, és igazából bátyámmal a 2000-es évek után szálltunk bele, tehát mi is már több mint 20 éve nyomjuk az ipar, de tényleg ennél azért jóval visszább kell menni, ahogy hol vannak a gyökerei ennek a vállalkozásnak, amikor még nem vállalkozásnak hívtuk. És tehát tényleg volt ebbe úszógyártás, édesapám dögdgyárba dolgozott, tehát a csonti az onnan jött annak idején, tehát úgyhogy mindig meg az etetőanyaggyártás, tehát az úgy mindig megvolt otthon, ilyen kis házi
praktika. A dögdgyár, az mit jelent?
Hát ez a mostani néven, ugye ez a fehérje feldolgozó, vagy tehát ilyen égető. Igen, hát nem arról. Igen, tehát hogy, ja, tehát igen.
Tehát a különböző fehérje készítményeket állítottak
igen, ezek az elégették meg. Tehát igen, ez
engem mindig érdekelt, és talán már valamelyik nagyon régi részünkben én így próbáltam is erről értekezni, de nem értek hozzá. Szóval a csonti készítésnél nekem valamiért be van égve az agyamba, hogy van köz az ammóniumhoz.
Nem, az ammónia gyártás egyik mellékterméke a csonti.
Erre gondolok én is, de ez igaz szerinted?
Én azt tudom, hogy ammóniát termel, tehát amikor a hűtőbe kinyitjuk, és akkor ugye megcsap ez a jó ammónia szag, az abból tudom, hogy van, de aztán, hogy mi köze van hozzá,
de,
az...
Aha. Jó.
Ugye itt én annyit tudok a csonti gyártásról, hogy ugye különböző húsokból vagy húsfélékből lehet különböző változatokat csinálni. Tehát hogy a méret van kisebb, nagyobb, ugye pinki
és
csonti, és
ez
különböző...
És nem is a légy számít, hanem a hús, amiben él.
Én úgy tudom, hogy a húsról, hogy lejön. Igazából. Aha, de nem vagyok csonti szakértő, tehát
többet tudsz róla, mint mi az
hát
egészen
ennyi,
biztos.
Körülbelül itt kimerült, de ennek is utána kell nézni.
Arról te hallottál, hogy mostanában rossz minőségű a csonti, hogy gyenge a bőre, amit mostanában meg lehet venni. Nekem versenyző panaszkodott, hogy azt nem tudom, előtte meg kell valamin mászatni, vagy rostán egy-két napot, hogy megedződjön annyira a bőre, hogy jobban tartson a horgon.
Most ezt tapasztalatból mondom, hogy ez sok mindentől függ, mert én nálam az olasz csonti az ilyen number one, tehát az olasz csonti annak úgy a mérete, színe, állaga, tehát az úgy jó, de most már ugye gyártanak Magyarországon, és gyártanak Lengyelországban, és gyártanak igazából szerintem minden országban, és én, tehát biztos, hogy ez a hőmérséklettől is függ, hogy ugye ez melegebből jön, hidegebből jön, már éghajlatra gondolok, mert amikor nyáron gyártják, akkor sokkal rosszabb a minősége mindegyiknek. Tehát akkor az olasznak se olyan tökéletes a minősége, mint amikor mondjuk egy ilyen őszi-tavaszi hónapban jön először.
De mit értesz a csonti minősége alatt?
Hát, hogy minél tovább életben maradjon, tehát ne az legyen, hogy 2-3 nap után megnyúlik, vagy bebábozódik, hanem akkor tényleg mondjuk, én nekem is van, hogy 2 hétig ott van a hűtőbe, természetesen nem lefolytva zacskóba, hanem dobozba, és akkor szépen éldegélnek, vagy lassabban bábozódik csak egy-egy szem. De
nyáron meg gyorsabb.
Nyáron nagyon gyorsan. Tehát még az olasz is ilyen 1-1,5 hétnél tovább nem nagyon marad életben.
Milyen érdekes, pedig biztos, hogy lehet temperálni a gyártási folyamatot is, tehát meg lehetne mondani, hogy 20 fokon gyártsuk, vagy 30 fokon.
Szerintem az megvan, az, hogy kap egy hősokkot akár a szállítás során, vagy valami, és akkor ilyenekbe.
Mert utána meg már ugyanabban a hűtőben tárolod valószínűleg, tehát tök érdekes ez is.
Ként ugye beszéltünk arról még itt a felvétel előtt, hogy te vagy a horgássportnak a Pep Guardiolája. Hogy játékosként, mint versenyző egy világbajnoki aranyad van.
Igen, és az is nagyon régről.
Igen, de hogy egyébként meg OB-kon nagyon szépen szerepeltél, meg nagyon sok ezüstöd is van mellette, tehát azt nem mondanánk, hogy kutyaütő versenyző voltál, tehát ilyet azért nem, de hogy egyébként meg csapatkapitányként meg elképesztően jó a statisztikád.
Igen, tehát ugye a saját horgászatomra egy picit rátérve az olyan, hogy mindig ott voltam az élmezőnybe, élbolyba, de soha se tudtam azt a következő szintet meglépni, hogy ugye oda kerüljek akár a dobó közelébe. Tavaly lettem egyéniben a 3., tehát ezt most így lassan 39 évesen elmondhatom, hogy na, tényleg először a felnőtt kategóriába, úgyhogy ha már végighorgáztam, igazából 8 éves, 9 éves korom óta versenyzek, tehát lassan 30 év alatt eljutottam odáig, hogy a 2 ifjúsági országos bajnoki cím mellé lett egy felnőtt 3. helyen végre. De ez igazából azt tükrözi, hogy mennyire erős a magyar mezőny.
Tehát te most ugye úszóról beszélsz.
Én most az úszósról beszélek, nyilván majd gondolom érintjük a féderhorgászatot is, ami ugye most dübörög, tehát mind a metód, mind a hosszú előke, de nálunk a fő profil ugye ez az úszós horgászat, nekem is, tehát a kedvenceim közé ez a különböző rakós meccs, akár a spitzbotozás, de szívesen elmegyek télen pergetni, szívesen féderezek. Említettem nektek, hogy a bojlis horgászat azzal ugye még kacérkodom egy picit, majd az lehet, hogy egy kicsit pár év múlva majd, igen, lehet, hogy a nyugdíjas koromban majd arra ráveszem magam, de amúgy tényleg a magyar mezőny szerintem ez egy nagyon jó tükre ennek, hogy mennyire erős is. Tehát látjuk itt évek során, inkább itt az elmúlt 10 évben, hogy milyen eredmények születnek a különböző kategóriákban, ugye mind a felnőtt férfi, női, féder, most ugye a hipski robéknak ott volt a pergetős, tehát nem csak a finom szerelékes, nem csak a féderesbe, hanem bojlis, ponyfogó, illetve a pergetésbe is mennyit változott a világ, mennyit fejlődött a magyar versenysport, és tényleg nehéz oda kerülni egy magyar bajnoki dobogóra.
És szerinted egyébként min múlik? Tehát ott mások mondták már azt, hogy ahhoz már szerencse is kell, hogy egyéniben sikerülhessen.
Ez így van.
Úgy érzed?
Ez nem tudom megcáfolni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy tehát most a mi részünket, az úszóst meg a féderest, hogyha nézzük, amin a kettőn indulok, hogy 8 fordulóba csak egy rossz számot húzol. Aha. Csak egyet. És már buktad is az egészet. Tehát ott tudsz még lenni az elejébe, tehát pont ez az egy lépcsőfoknak, ez pont kell alá, mint az újságpapír, hogy na kell még egy, hogy meg tud lépni ezt a szintet, mert különben nincs esélyed rá. Annyira komolyan kifejlődött ez a versenysport, és sokan vagyunk, akik ügyesek.
Igen. Ezt látjuk mi is. Nekünk, nézőknek ez nagyon jó egyébként.
Igen.
Mert barom izgalmas.
Ez olyan a Forma 1-ben, amikor az első 10 az 1 tizeden belül fordul.
Igen. Ez nagyon
és a végére ugye a 70 kör végére összejön egy fél perces előny, tehát hogy relatíve nagy előny jön ki a végére, de az közben te azt érzékeled, hogy 0,1 meg fél másodperc, tehát ezeket érzékeled belőle, és pont tegnap volt szerencsém Török Bálinton részt venni egy kisebb versenyen, tehát nem a metódoson, hanem szerveztek egy páros hosszú előkés versenyt, ahol ugye a Keszeg meg a Kárász számított, nem is is ez a lényeg benne, hanem olyan népes mezőny és jó versenyzői mezőny összejött, majdnem mint egy OB40-es döntő. Tehát Walter Tomival, Bakó Petivel, Sivák Matyival, a kárbzumos fiúk ott voltak, ne arra ugyan, valakit kihagytam a sorból, de most így gyorsan, és tehát ez egy OB mezőny.
Ez egy felkészülési versenynek számított? Vagy egy ilyen szezonkezdő?
Ez csak egy szezonkezdő márka verseny, ha már ilyen jó időnk van, akkor kihasználtuk.
És páros.
Páros volt most, igen.
Ki nyert amúgy?
A Tomot Henrikék nyerték, a kárzumos fiúk.
Walter Tominak a posztját láttam, hogy akkor ilyen szezonkezdő verseny, de azért úgy ki volt pakolva, mint tényleg egy jó bén, tehát hogy ilyen kis kezdő.
Jó, erre mondják azt a bármilyen sportnak a versenyzői, hogy nincs olyan, hogy hobbi versenyző. Ha te versenyzel, akkor ott, mint az agár a nyúlra, és csak az van, nem tudsz félvállal versenyezni, nem lehet.
Érdekes, mert tehát tényleg, hogyha az ember visszagondol, hogy mi volt 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 15 vagy akár 20 évvel ezelőtt is így a versenysportban, ez a baráti jó viszony, én úgy gondolom, hogy a horgászoknak a jelentős többségében megvan, és tehát le lehet ülni velük beszélgetni egy verseny előtt is, verseny után is akár, tehát tényleg egy mondjuk, hogy egy ellenfelet meg tudok kérdezni, hogy te figyelj, mit csináltál, hogy csináltál, és egy jókat tudunk beszélgetni, viszont tényleg, hogyha belegondol az ember ebbe a felkészültségbe, amit itt említettél, hogy volt egy botunk kettővel. Aha. Hát én is úgy kezdtem, hogy volt egy rakós bot, és hogyha már két topset volt hozzá, akkor az már olyan jó mennyiségnek tűnt. Tehát pont bátyám szokta mindig megemlíteni, jó, mert neked volt 6 topseted, nekem még egy se volt az első VB-ben. Tehát volt egy szerelék, és hogyha ez leszakadt, akkor újat kellett kötni. És hogy mennyit változott tényleg azóta a világ, hogy belenézel egy akár egy 80 fős versenybe, és mindenkinek ott van a rakósbot, vagy két rakósbot, 6-8-10 topszettel, ha kell, két merítőnyél, két merítőfejjel, ládán ül mindenki, tehát hogy felszereltségben olyan kiegyensúlyozottabb lett a mezőny. Úgyhogy tényleg itt most már azért a szerencse mellett a tudás is jelentős szerepet
pont
most vállal.
Hallottam egy szintén versenyző társattól, hogy sneciző sornak hívják a spitzbotokat.
Igen.
És akkor elkezdik bent, és húzzák kifelé szépen a snecit. Tehát, hogy ilyen nagyon durván.
Ja, hogy ott van egymás mellett a 6-os, az 5-ös, a 4-es, 3-os.
A sneciszőben nem, tehát a sneciző az 2-2 fél, tehát ilyen fél méterenként megy előttig, de az az átlag az ilyen, ez a 2 féltől 3 félig, az a hossz, amivel hatékony tudsz lenni, inkább így mondom. Tehát, hogy gyors tudsz vele lenni. Tehát az, hogyha van sneci, tehát nyilván snecinek is kell hozzá lenni, de azért azt az 5-6-ot meg lehet akkor fogni percenként.
Visszatérve oda, hogy már a tudás szóba került, akkor neked csapatkapitányi szinten mi az a skilled, amitől azt gondolod, hogy kapitányként ilyen jól húzod a sikereket?
Hát figyelj, ha már így megemlítettük a focit, tehát azért annyi taktikai elem nincsen benne, mint a fociban, hogy kit hogy rakok össze. Tehát ugye abban a részben, hogy már maga a merítési lehetőség is kevesebb a horgász társadalomban, tehát most vegyük azt, hogy van egy, amikor ifi kapitány voltam, volt 17-18 gyerek egy kategóriába, most a veteránban is ez a 15 és 25 fő között van, tehát olyan nagy mozgásterem azért nincsen, hogy na most éppen az adott vízre én mást vinnék el akár horgászni, mert ő mondjuk jobban tud meccsbotozni, mint a másik, vagy éppen jobban snecizik, tehát visszatérő erre, hogy jobban snecizik, mint a másik, mert nincs olyan nagy merítési lehetőség. Én úgy gondolom, hogy a veteránoknál azért viszonylag egyszerűbb dolgom van, mert ott már egy előképzett felnőtt, tehát kész horgászt kapok, ott inkább a kezelés része, tehát hogyan kezeljem a 65 pluszos embereknek a napi rigójáit, hagyományait, tehát a különböző napi tevékenységeket.
Hát ott nem a tudás, hanem a személyiség, ami kezelendő.
Igen, tehát hogy azt nehezebb kezelni egy picit, viszont persze azért ott is van olyan, hogy egy óra után hátra néz, hogy figyelj, mit csináljak, és akkor olyan információt kell adni, amivel tud váltani, és hatékonyabb tud lenni. Ugye ellenben ott vannak az ifjúságiak, ott megint más, mert azt a tudást, ami megvan nekünk már, kiforrott horgászoknak, azt kell valamilyen módon úgy visszaadni, hogy azt ő ugye meg is tudja csinálni, tehát hogy megvan egy alaptudása hozzá, hogy kezelje a botot, hogy lője a gombócot, vagy bármilyen, és amellé még adsz olyan taktikai elemet, ahogy mondtad is, hogy tehát most ne így tűzd a csontit, hanem úgy tűzd, mert annak is van jelentősége. Nem mindegy, hogy melyik felébe bököd, másképp mozog.
Azt olyankor te mondod neki, hogy figyelj, most menjetek be 15 méterre, hopp, ott kezdenek följönni a hosszú távon, akkor 20 méterre dob.
Igen, tehát ilyenek azért vannak útközben, tehát van most egy világbajnokságon azért van 4-5 napot felkészülni, előtte van azért információ a vízről, és tehát igen, van olyan, hogy váltani kell közben, figyelj, most menj be meccsbotra, vagy gyere ki meccsbotra, vagy gyere kis necizni, gyere rövidebb, húzd az eresztéket följebb, húzd lejjebb, tegyél fő vékonyabb zsinór kisebb poroggal, más csalit tűzzél, ne nyomd meg olyan keményen a gombócot.
Ilyenkor te kiabálva szólsz be neki a helyére?
Nem kell azért. Ugye, mint a horgász, tudod, a horgász a vízparton csöndben van, lenyugszik, tehát ugye,
de akkor te besétálhatsz.
Ugye ez a sztereotípia van mindig. Így van, tehát ugye két főnek mindig van lehetősége, hogy bemenni az úgynevezett boxba, és akkor te oda tudok mellé állni, hogyha arról van szó.
Az igaz, hogy a magyar versenyzőknek előnye van a nemzetközi versenyeken annyiban, hogy kurva nehéz minket kihallgatni.
Igen, tehát ugye egy angol nem nagyon, tehát hiába susmog azért azt hallja az ember, mert még le is tudja fordítani. A magyart azért kevésbé értik meg.
Okay. Ez is milyen érdekes amúgy, nem?
Hogy, második világháborúban volt az, amikor az amerikai hadsereg valamelyik indián törzs, Sioux, nem tudom, vagy Navahó indiánokat használt a kommunikációban, mert a Navahó nyelvet a német
szóval
a nyelvet nem ismered. A nyelvtanács azt tudod, hogy ez milyen nyelvrendszerű dolog. Tehát igen. Onnantól meg voltál lőve. És akkor lehet ott varázsolni az enigmával a Navahónak a nyelvét, viszont azt nem fogod visszafordítani.
Igen, hát ugye azért a szláv népek bármennyire is, tehát akár megnézed a szerb, szlovák, cseh vonalon, ők azért úgy nagyjából, ha nem is teljesen értik egymást, de azért szavakat ki tudnak belőle fogni, a magyarból azért elég nehéz.
Van egy szó, amit a lengyelek is ugyanúgy mondanak.
Elég sokan. Megértük a legtöbb helyen. Igen.
Ugye nektek a fő profilotok, mint családi vállalkozásban, az etetőanyag. Tehát onnan indult, a legendák szerint, hogy utána olvastam, hogy az volt, hogy a 60-as évek óta az édesapád már otthon varázsolta ezeket, és akkoriban még minden versenyzőnek meg volt a saját titkos receptje, amit otthon kotyvasztott.
Meg hogy nem nagyon volt a piacon
piac szinte. Tehát,
az öreg maszekolt egyébként, hogy igen, a papírzacskóban adott valakinek.
Igen, tehát ez így indult. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy a módszerváltás előtt ugye azért nehéz volt akár ilyen előre lecsomagolt termékeket kapni, tehát, és nem csak az etetőanyag, hanem horog. Halljuk, hogy ugye gombos tűből hajtották annak idején, vagy ugye lehetett venni a szilont, lehetett venni még ugye ez a szlovák cseh vonalról, ugye zsinort, tehát nem volt itthon. Aha. Ugye még talán így a rendszerváltása előtti időkben, akinek már voltak ilyen horgászeszközei, ugye ez a hokév vonal.
Nem is ismerem.
Hát hokév, én úgy gondolom, hogy az idősebb horgászok, úgy mondom, hogy az Energofishnek az elődje.
Aha.
Tehát így.
Hokév,
igen. Igen, és ő nekik volt már azért zsinór, tehát hogy voltak olyan horgászeszközei, és tehát akkor azért, hogy belejött ez így a magyar társadalomba ezek a nevek, de visszatérve arra, hogy az etetőanyaggyártás, tehát ott is a házi körülmények között, ami elérhető volt annak idején. Tehát nyilván ez a gabona, a kenyér, igen, tehát ezek
kis
most
aroma, ilyen, egy kis aroma, ami a sütibe ment volna amúgy.
Igen, tehát a vaníliás cukor az egy nagyon nagy aroma volt régebben, és egy nagyon jól működő aroma, meg íz is, mert ugye ez egy édes ez a vanillin cukor. Így van.
Most láttam olyat már, hogy a kenyeret is megveheted a boltban, horgász kenyeret, ami egy ilyen kiszárított tömb volt, baromi könnyű.
Nem, van is. Ez létező dolog.
Igen, mármint, hogy igen, ezt most láttam nemrég, és úgy van, hogy levágsz belőle egy szeletet, azt ilyen vizes papírba, vagy zsebkendő, vagy bármibe beüzel, 10 percig úgy hagyod, akkor annyira felázik, hogy tudod horogra tűzni.
Így van.
Tehát már nem az van, hogy veszel a spárban, vagy valahol zsömlés.
Nem, meg érdekes amúgy, hogy ennek olyan jó, egyrészt nem romlik meg, tehát levágsz belőle egy szeletet, elrakod, aztán legközelebb ugye tudod használni, de csapattársam és jó barátom, a Csöregi Bazsi, ugye Esztergomba, ő nekik ott a Kis-Dunán télen felúsznak a halak. Tehát csurig van a Kis-Duna Esztergomba.
Így van.
És lemész csontival horgászni, fogsz egyet, addig fogsz 20-30-at kenyérrózsával.
De komoly.
Ezzel.
De komoly.
Hát ennek is ugye megvan, hogy mennyire nedvesített föl, aha, hogy mennyire ragadjon, mert ennek pont az a lényeg, hogy tehát egy úsztatás, egy csalizás körülbelül, aha, igen, mert leesik. Tehát igen, ez a lényeg. De hogy ugye annak idején ezt paprikás kenyérnek, igen, hívtuk, meg kenyérre horgáztak, és ez egy rettentően jó csali, és nagyon sokszor hatékonyabb, mint bármelyik mai modern csali. Lásd, tényleg ez egy mai sztori ilyenek, hogy évek óta kenyérrózsával ott horgásznak. Ja, és lemészcsontival nem fogsz.
Ugye az angoloknál rohadt nagy kultúrája van ennek a kenyerezésnek, ott különböző, igen, tehát a mindenféle ilyen kenyérő bombák, ahogy ilyen gumival tűzik föl,
sőt, igen,
cserkelnek is, hogy a vízfelszínre dobják a kenyeret.
A Nestől vettem olyat, igen, ezt a bread bomb, vagy nem is, igen, tudom, mi a neve, bele lehet oda nyomni, és állítólag Baldinra is jó.
Hát minden angol cégnek megvan ez, azt hiszem, bread punch, vagy nem tudom, valami mi, amivel kivágják, tehát különböző átmérőjű kenyereket vágnak ki belőle, tehát nála nagy kultusza van ennek. Itt most nem annyira már.
Pedig tényleg amúgy így működött, ugye onnan jutottunk ide, hogy régen így működött, így
van,
minden.
Igen. Így van. Úgyhogy, tehát mint etetőanyag gyártás, az házilag így kezdődött, és hát az elérhető gabonákból, inkább így mondom most, amit így Magyarország határain belül meg tudtál szerezni, és ezt lehetett variálni. Onnantól kezdve nyilván a 90-es évek után már jobban kinyílt a világ, de tehát mi is, amikor beleszálltunk bátyámmal ebbe így az egész etetőanyag gyártásba, akkor volt az, hogy tehát tudtuk, hogy létezik olyan alapanyag, tehát most mondok egy példát, a Szent János kenyér, ami tudtuk, hogy egy létező dolog, tudtuk, hogy benne van mondjuk az olasz etetőanyagokban, de nem volt elérhető itt a 90-es évek.
Panetto, nem?
Nem, vagy ez nem? A Szent János kenyér, ez a karuba, tehát ez a ilyen spanyol-angol név, ez a Szent János kenyér. Ennek az a lényege ez amúgy, hogy ez egy növény, hasonló, mint a ligetekben szoktatok látni ilyen banán alakú lapos barna,
igen, igen, igen,
termést. Igen. Termést.
Rákeresek.
És ez annak egy ilyen olasz változata, ami mondjuk kicsit kisebb, tehát, aha, pont fele akkora, és édes. Tehát ezt ilyen patás állatoknak szokták adni, aha, bizonyos arányba, ugye, és a tárhoz. Ez bele van darálva, és ugye édes, mert magas a cukortartalma, aha, tehát hogy egy ilyen nagyon kellemes aromájú, meg édes alapanyagról beszélünk, ami jól is mutat az etetőanyagban, okay, mellette meg.
Az a baj, hogy ennek, amit mondtál, az itthoni változatának, én azt a nevét ismerem, amit adásban nem mondhatok ki, mert egy erősen
igen, igen,
antiszemita felhangú népi neve van ennek a növénynek.
Igen, de ez egy kisebb változata,
igen,
megmondom.
Igen, meg ennek vastagabb, ennek a, igen, Szent János kenyérnek a termése, a magyar az, igen, egészen lapos.
Igen, mert ilyen meg hosszú, tehát hosszú, az egy ilyen, igen, tényleg egy ilyen, úgymond azért mondom, egy banán méretű, lapos, barna.
Volt, ahol, igen, laktunk, de ott... egy erdővel szemben laktunk, ott tele volt ilyen.
Igen. Na most ezt például csak a mediterrán vidénkről, aha, tudod beszerezni. Tehát ez a görög-olasz spanyol vonal, most ezt én éppen akkor spanyolba találtam, és azóta is szerintem cirka 18-20 éve onnan hozzuk.
Ugyanattól a beszállítótól?
Ugyanattól a beszállítótól. Tehát ez egy olyan hely, voltam kint náluk, majdnem úgy képzelje, mint egy nagyobb téhezt. Aha. Ahol begyűjtik, tehát behozzák a traktorok, aztán, aha, különböző méretűre darálják, szárítják. Tehát...
Aha. És különböző felhasználásra is adják el. Ti etetőanyagot gyártatok belőle,
igen, de
valaki
nyilván az állattenyésztés az a nagyobb része.
De ugye nektek az alapanyagaitoknak a jelentős része az az állattenyésztésből.
Igen,
származik.
Tehát nem különbözik sem a disznó, meg a, uh-huh, meg a különböző állatok, tehát így, hogy mondjam, a tápanyagokban, meg ezek a táplálékokban, de azért nyilván, ha specifikusan is össze lehet rakni egy receptet, meg felhasználó baráttá is kell tenni, mert hiába próbáljuk, hogy takarmányokat úgy összerakni, amit mi úgy gondolunk, hogy jó, hogyha nem tudod mondjuk összegyúrni vízzel. Aha, tehát mert, aha, van olyan alapanyag, ami nem ragad.
Aha.
Tehát hiába próbálod. Tehát hozzá kell tenni olyan alapanyagokat és megfelelő arányba, hogy jól tapadjon, de azért mégis ne nem az csak legyen, mint a úgy kell ilyen bicskával kivésni a kosárból ugye az etetőanyagot. Régebben voltak ugye ilyen olyan etetőanyagok, amit belegyúrtál reggel, aztán szerintem este el lehetett tenni ugye a kosarat, másnap újra dobni. Tehát létezett
ez
ilyen.
Jó hatékony. Igen. Amikor az ilyen spirál tekercses kosár volt, és az teljesen alap volt, hogy régen. Ez megvan gyerekkoromból, hogy amikor a horgászat végén az emberek csapkodták bele
a vizet. Aha,
igen, a vízbe, de az ostorral. Xerxész király megkormácsolja a tenger, tényleg
úgy nézett
ki.
Azért ez a mai metodféderes világban így nagyon-nagyon távolinak tűnik már.
Igen, tehát ez... Ez egy olyan dolog, hogy én nagyon örülök annak, hogy még beleestem abba a korszakba, amikor félig meddig még ilyen csináld magad sztori volt, mert amíg most egy telefon holnap utára kell, szúnyoglárva, csonti, etetőanyag, bármit elintézel. Gyerekkoromban az úgy kezdődött, hogy éjjel 3-kor föl lehet kelni, aztán mentünk szúnyogot szedni.
Aha. Tehát, ma már egy ilyen titkos biznisz, nem? Ez a szúnyoglárva.
Hát, annyira nem titkos, csak nem elérhető már. Igen. Tehát ugye amióta megvan ez a kémiai, biológiai gyérítés, ugye ez az unió, meg tehát igazából mindenhol, ahol azt mondják, sok szúnyog van, ugye ne csipjen meg minket a hétköznapokba. Innentől kezdve olyan területekről hozzák a szúnyogot, ez a litván, fehér orosz, orosz vonal, ahol még vannak olyan érintetlen területek, ugye, ahol tudnak ilyet szedni. De tehát itt teljesen kihalt. Egy-egy ilyen rész van mindig, ahol fellelhető valamennyi, de olyan mennyiségben nem tud szedni, ami mondjuk 40 embert elláson akár.
Aha. És ezt már szinte csak versenyre használják, ugye? Tehát ezt ilyen polgári felhasználása nem nagyon van.
Ritkán. Aha. Ritkán.
Hát ugye egyrészt nem kapsz. Tehát
nem kapsz.
Ugye lehet venni, nem tehát lehet sokáig. Rendelni, meg ez a baj, hogy az eltarthatósága.
És gondolom van drága probléma. Is.
Igen, most már egyre drága.
Tehát amikor van egy levél etetőszúnyogod, nem is tűzőszúnyog, és nem tudom, 3-4 ezer forint.
Most már aztán 4 fölött van, 4 vagy 4 fölött.
Igen. És ráadásul azzal még ezt rossz tárolni, mert könnyen megdöglik, akkor még azt így porral, ahogy leválasztod meg, hogy bánni vele, annak van egy know-how-ja, ami szopó. Még egyébként megfogod a pellet boxot, fölött a vízzel, megrázod,
hagyod 10 perc múlva,
és az a töltőszerszámmal belenyomod a kosárba.
Tehát azzal nem tud versenyezni egy szúnyogtűzés.
Nem. A hatékonyságban igen amúgy, tehát főleg ilyen keszekhorgászatnál azért hatékonyságban elég, tehát annál nincs is jobb. Nincs is jobb. Tehát itt van tegnapi török bálinti eset, hiába tűztél egy csontit vagy gilisztát, csak a szúnyogot vitt el, a török bálinti keszek meg a kárász.
Aha. Azt szeretem.
Nem tudom,
pedig ismerik a pelletet, mert minden hétvégén kapják a különböző halas pelleteket, aztán mégse.
Igen. Hát ott bőven. Ott rengeteg pelletet beküldenek amúgy.
Tehát minden hétvégén verseny van.
Igen.
És most, ugye most is nektek vannak újdonságaitok, tehát nem az van nálatok, hogy néztem a kínálatot, nem az van, hogy a 30 évvel ezelőtti dolgokból éltek, az is ott van, ami egyébként nekem teljesen meglepő, amit egy interjúban még mondtál is egyszer, hogy hát igen, van a 4 alapíz, ami 30 igen. éve hasít.
Így van.
Azt akartam ehhez még hozzá kérdezni pluszban, hogy hány cikk számotok van, amit gyártotok?
Amit gyártunk, nagyságrendileg szerintem ilyen 300.
Ah, igen, csak hogy így a termékszámosság, hogy indult a 4 fél alap,
6 féléből, még azt is megmondom, hogy a vanília, méz, eper, a kókusz, az ánizs, meg volt egy speciál keszegező, ez volt az első 6, amit még én gyerekként emlékszem, hogy faternak volt egy ilyen fehér teljes zacskó, és az még ragaszgattam rá a matricát az elejére, tehát ez így megvan. De igen, tehát hogy onnan indult ez az egész, és tehát... Vannak a jól bevált dolgok, a jól bevált receptek, amin jól bevált csapaton ne változtass, győztes csapaton ne változtass, tipikus esete, hogy azt meg kell hagyni, az már hagyomány. Uh-huh. Tehát ott van nekünk a ponykárászos etetőanyagunk, amiből több százezer kiló elmegy egy évbe, és
több száz tonna.
Igen, tehát abból elmegy, és mindig beszéljük, hogy na, adjunk neki valami új arculatot, tehát egy új zacskóba tegyük bele, igen, és akkor de az a visszajelzés, amikor megkérdezünk boltosokat, tehát akik eladják a horgászoknak, mert nem is közvetlenül a horgász, tehát ne, azt hagyjátok úgy. Tehát az megismerik, tudják, hogy az a szákolós hal, meg a három ember ott van rajta hátulján, ugye a kupával.
Messziről és látja, hogy ez
igen,
a
és nem, igen, és nem, és nem. Tehát, hogy vannak ilyen hagyományos dolgok, amin minden évben beszéljük, hogy na, egy új formát kéne neki adni, mert megérdemli, amúgy megérdemelni, hogy egy új formát kapjon, vagy akár egy egyedi zacskót, csak azzal nem tudjuk, hogy rontunk-e vagy sem, mert nyilván azért a mai fogyasztói társadalomban ez egy olyan dolog, hogy a vevő is először a szemével vár. Vásárol, aztán majd utána van az, hogy az jó-e vagy nem. Tehát amikor ugye kibontjuk az acskót, azt agyonvág az aroma. Igen. Az nekünk, mint vevő, vagy mint horgásznak, az szenzációs, de igen. Halaknak meg nem az kell. Na, hát nem kell ez az erős parfüm illat, vagy ez az ennyire erős aromázott kaja.
Ezt már több helyen olvastam tőled. Jó, oké, akkor majd ebben még belemegyünk egy kicsit később.
Tehát, hogyha nekiláttok még egy új etetőanyaggal kísérletezni, eleve hogy működik, hogy kitaláljátok azt, hogy kérne egy ilyen etetőanyag, vagy az van, hogy versenyen rájöttök valamire, hogy fú, ezt kéne gyártani, mert most kitaláltunk valamit. Hogy honnan indul az ötlet?
Ezt úgy mondom neked, hogy még ez 10-15 évvel ezelőtt ez egy jóval nagyobb fejtörést okozott, hogy milyen vonalon induljunk el, tehát milyen etetőanyagot gyártsunk, mi hiányzik akár a palettából. Gondolok itt most arra zárójelbe, hogy most nagy divat lett ugye a busahorgászat az elmúlt egy-két évben, és nyilván nekünk is követni kell ezt a trendet, hogy akkor kell busás etetőanyagot csinálni. Tehát ez is egy fejlesztési szempont. De ez 15 évvel ezelőtt ez nem úgy volt, hogy na most hiányzik egy busás etetőanyag, nyilván akkor nem horgászott busára szinte senki, talán így célzottan. Akkor jött ez a, tehát a, én úgy mondom, hogy 2000 előtt még nagyobb kultusza volt a keszek horgászatnak, csak ott, tehát a mellettünk lévő tavon láttam, hogy sokkal többen meccsbotoztak, sokkal többen spitzbottal lementek akár keszegezni, meg minden. Most konkrétan nem látsz egy gyuszos horgászt, nem az, hogy meccsbotost, egy gyuszos horgászt nem látsz a tavon, mindegyiknek ki van akasztva 80-100 méterre a klipsz, aztán amit mondtál előbb, hogy pellettel meg különböző pop-upokkal horgásznak.
Igen.
Tehát, hogy van egyfajta trendkövetése is, tehát horgászati igénynek, viszont tehát sokkal több ötletünk volt akkor még, amikor tehát nem volt ilyen széles a paletta. Én személy szerint amúgy azt érzem, és ezt pont ma egyik barátomnak mondtam, hogy én úgy érzem, hogy most ez a horgász cikkipar, mondjuk így az egészet, egy olyan picit olyan, mint a megtorpant volna, tehát lehet itt cifrázni tovább, hogy most az epres etetőanyag eddig piros volt, most csinálok belőle sárgát, vagy most a pelletek közé, a pelletboxba teszek 4 mm-eset is, vagy teszek egy színes morzsát, de hogy olyan nagy áttörést azt nem érzek most horgászverses botba se. Tehát lehet cifrázni, hogy most ez 80-150 gram, most a másik meg 100-200, vagy más színű, más gyűrűt rakok rá. De hogy nem érzek benne akkora áttörést, hogy most robbanna valami.
Etetőanyagban meg csaliban mi volt az utolsó nagy áttörés, vagy amilyen nagy minőségi ugrás volt?
Ami nekünk ilyen nagy minőségi ugrás volt, az talán 2012, azt hiszem, akkor voltunk az IFIK-kel kint Radecsébe például a IFI világbajnokságon, és tudtuk, hogy a Szávára megyünk, tudtuk, hogy folyóvízi hal, márna, szilvaorú keszeget kell fogni, és előtte már volt egy etetőanyagunk, amit beszéltünk Fatára, hogy na valahogy kicsit úgy arra a vízre specifikusan meg kéne csinálni, tehát mégis folyóvízi kaja, de hogy keszeges folyóvízi kaját kellene csinálni, és tehát én abba az etetőanyagba éreztem azt, hogy kivittük, megnyertük a IFIK-kel a világbajnokságot, meg a másik két kategória volt, és mind a két kategória megnyerte, lett egyéni világbajnok ott a gyerekek között, és akkor emlékszem rá nagyon, hogy jöttek oda külföldi neves horgászok, és milyen etetőanyaggal horgásztok, tehát mert ott is megvan ugye ez a baráti viszony, és akkor emlékszem Fatárnak a nagy nyelvtudásával, tehát aki ugye angolul nem beszél, németül is csak szavakat, de azt legalább úgy megbeszél, és láttam, hogy három vagy négy kapitány, így a tenyerében kint van az etetőanyag, és akkor lökötték ki így a szemeket belőle, hogy ez mi benne, ez mi? És akkor mondd már meg neki, hogy kő. Mert módban fekete kavics is volt benne amúgy, de kellett a mélység meg a folyás miatt kellett, de tehát mondnám meg neki, hogy kő. Pont azt lökötték ki neki. Hogy oda az az etetőanyag azóta is nagyon-nagyon jól működik, és nagyon-nagyon sokat elvisznek belőle a folyóvízi horgászok. Tehát nagyon jó visszajelzések vannak. Volt olyan, hogy a holland válogatott jött ide ilyen hat nemzet kupájára Ausztriába, ott nem messze tőlünk, és akkor felhívott a kapitány, hogy figyelj, van nektek ez az etetőanyaguk, ugye, mert pont ő is ott volt.
Ennek mi a neve, hogyha valaki
ez a Rivergold névre hallgat. Jó. És tehát ez egy nehézetető anyag, van egy kis édeskés, sajtos beütése, és színes morzsával, tehát ez egy tényleg egy nagyon komplex készetető anyag, ez már csak annyi kell, hogy az agyagot vagy a kavics mennyiséget a folyáshoz mérten ugye hozzáadni. És ők is felhívott csütörtök reggel, hogy tudsz nekem ilyet hozni, péntekre jönnek. Persze, dobtam ki nekik, és megnyerték a versenyt. Tehát ennél jobb visszajelzés nincsen, és azóta is hálálkodik. Uh-huh. Hogy én egyrészt, hogy kivittem neki, meg is nyerték a versenyt, úgyhogy náluk nincs paduc, meg márna, meg ilyenek Hollandiába.
Igen.
Na most kérdezd meg.
Hogy ugye többször említetted már, hogy nem csak a halat kell kifogni, hanem a horgászt is megfogni a termékkel. És ugye itt akkor, amit mondtál az előbb, hogy az aroma az nem a halnak szól elsősorban. Mit gondolsz erről?
Nyilván, mint íz, illat kell. Uh-huh. Tehát vannak bizonyos esetek, amikor nem tudod elkerülni a plusz aromázást. Tehát a versenykörülmények között ez úgy néz ki, hogy van egy kész etetőanyagom, ami be van keverve ugye földdel, különböző adalékanyagokkal, amit én arra gondolok, arra a versenyre, de mellettem mindig van egy aroma. Tehát ez a metódos szakákban ugye ez több táskányi, különböző spré, gél, ilyen aroma, olyan aroma, tehát ugye ott több lehetősége van a horgásznak cserélgetni, hogyha valami nem jól működik, vagy nem válik be éppen azon az adott versenyen. Tehát ott van fehér, sárga, narancs, piros, füstölős pellet, meg kevésbé pop-up, meg sinking, tehát különböző csalik. Ugye azért a versenyhorgászatban, ebbe a finom szerelékesbe ugye azért meg van kötve a kezünk az élő csalival, tehát azért olyan sok lehetőségünk nincsen. Viszont az etetőanyagnál ott tudunk vele játszani, hogy tényleg akkor közben akár két gombócba teszek aromát. Aha. De nagyon érdekes, mert nem szokott kelleni végig aromázni. Tehát az arra jó nálunk, tehát az uszósba, ez arra jó, hogy elindítsál valamit, vagy újraindítsd egy kicsit. Tehát, hogyha folyamatosan fogod a keszeget, és valamiért mondjuk 2-3 dobásig nincsen, mert éppen egy olyan verseny van, és teszel hozzá egy pici aromát a következő gombóchoz, akkor az általában azért megindítja. Aha. De utána nem kell ezt folyamatosan rakni.
Akár kontraproduktív is lehet, hogyha végig így folyamatosan rakod?
Igen, aha. Igen. Érdekes. Igen, szóval, hogy igen, tehát ez a így általánosságban tényleg, amikor bejönnek a horgászok a boltba, és beszélgetek velük, nyilván az első tud megszokni, hogy igen, van álljó, hogy milyen jó illata van.
Figye, én is ilyen vagyok. Én abszolút ilyen hülye vásárlós horgász vagyok. Sőt, megszagom, az olyan mangó, hallott, hogy az életemben még olyat nem álmosan
ettem. Csúcságatjátok a waftereket, így nyomkodjátok.
És igen, nagyon fontos az állag, a szín. Uh-huh. Most már van 4 színű, meg 2 színű, meg hát, ja.
Igen, én az egyszerűbb horgászok köré tartozom, tehát ezért a Faterral azért elég sokszor összeszólalkoztunk, hogy mert főleg inkább ilyen felszerelésekbe, tehát hogy horogból őnek ugyanaz a forma megvan mondjuk 10 cégtől. Mert tudod, ez fekete, ez könnyebb, ez hosszabb a szára, nézek rá, hogy nem, nekem egy cégtől megvan, én azt használom, tehát most azért mondom, egy típusú horogra, és jó van, mert téged nem érdekel többé. Hát mondom, nem, tehát ez jó, ez bevált, most minek változtassak rajta. Majd ha tényleg annyira jót kihoznak, akkor nyilván én is meg fogom próbálni, meg próbálgattam én is, tehát végigpróbáltam párfajta horgot, de azt eljutottam, letettem a voksomat ennél, hogy na ez jó. Tehát erre, ahol mit tudom én, hogyha keszegezni kell, akkor ez a horog a jó. Ha pontyozni, tehát nálam 3 vagy 4 fajta horog van a dobozban, különböző méretekben, aztán kész kifúj. Tehát nekem ugyanaz a forma ne legyen meg 5 cégtől, mert én magam gabolyodok bele.
Igen.
És így egyszerűbb.
A horgászt, mint vevőt, te konzervatívnak tartod, vagy kísérletezőnek? Csak hogy igazából, hogy minden hülyeséget el lehet nekünk adni, ezt sokszor érzem magam.
Nekem biztos.
A Viktornak meg pláne. Ugyanakkor meg csomószor azt érzem, hogy ez nagyon konzervatív piac, és más szempontból meg ilyen iszonyat nehéz átvinni valamit.
Én talán abban a szerencsés helyzetben vagyok személyesen, és úgy gondolom, hogy aki benne van ebben a horgászatban elég régóta, és akár horgászcikk kereskedelemmel foglalkozik, vagy etetőanyaggyártással, és amellett ugye van kisker bolt is, és találkozol nap mint nap a horgászokkal, nagyon könnyen elfogadnak akár újdonságot is. Tehát eddig használtam ezt az etetőanyagot, figyelj, most tavasz van, keszegezni, és próbáld meg ezt. Tehát, és elhiszik. Tehát azt mondja, jó, köszönöm, hogy segítettél, megpróbálom. Tehát, hogy, uh-huh. hogy nekem például, igen, tehát, igen. hogy nekem például azért elég könnyen elhiszik, hogyha ajánlok egy etetőanyagot, hogy figyeld, próbáld meg, uh-huh. mint mondjuk bármelyik srácomnak a boltba.
Hát igen.
Igen, tehát nem, csúnyát nem akarok mondani, de nem hitelesek uh-huh. benne ennyire, tehát uh-huh. amikor, főleg amikor etetőanyagról kérdezik.
Persze, tehát, hogy ez hozzád egy ilyen érdekes... képest nyilván kevesebb igen. tapasztalatuk van.
Meg nem, hát, van tapasztalatuk, mert horgásznak sokat.
Te fejlesztetted ki nagy valószínűséggel. Ugye,
igen, tehát ott vagyunk, ott van a tükörkép. Hogy
visszatérve még egy picit az előző kérdésre, hogy, hogy mi volt utoljára az ilyen nagy uh-huh. felfedezés, vagy nem tudom, találat a fejlesztésben. Hogy éltétek meg a pelleteknek a térhódítását? Mert azt látom, hogy ti is nyilvánvalóan igen. a trendet követitek, vagy diktáljátok, attól függ. De hogy láttátok előre, hogy jönni fog, és ezért, vagy...
Nagyon jó ilyen előszele mindennek ugye az angol piac. Aha. Tehát azért az megmaradt az angol horgászat, angol piac azért egy kicsit így a versenyhorgászat bölcsőjének mondjuk így, de elég sokat előre lépett ez a kelet-európai piac is különböző fejlesztésekbe és a horgászati igényekhez. Mert vannak olyan termékek, amik nagyon jól mutatnak, meg nagyon jól néznek ki Angliába vagy Franciaországba, de hiába hozod el az itteni vizekre, nem működnek annyira, mint egy helyi magyar, román, lengyel, cseh aha. gyártó által kifejlesztett, vagy alapanyagokból összerakott különböző termék. Tehát itt lehet csaliról szó, vagy etetőanyagról. És, de ez a pelletes vonal azért látszódott, hogy Angliában azért elég nagy teret hódít. Itt tényleg csak idő kérdése volt az, hogy mikor robbanik be itt, tehát a mi régiónkba is ez a pelletes horgászat. És igen, tehát nekünk is muszáj menni így a trenddel, nekünk is kell csinálni olyan termékeket, ami ezekkel szépen összhangban van, és specifikusan a magyar vizeken működik.
Aha. És egyébként mit látsz, ugye azt nyilván van metodos termékcsalád, van a pellet, ezek a mikropelletek, még többet visznek a por állagúból, vagy hogy áll ez most?
Mert... Igen, én pont a Döme Gabinak láttam a videóját talán, ahol elmondta, hogy ő náluk várhatóan ugye át fog fordulni az idejében a pelletetetőanyag arány, ha jól emlékszem, most nem biztos, hogy pontosan idézem. A mi profilunk ugye az etetőanyaggyártás. És egyelőre nálunk még azért aha. elég nagy a lemaradás a pelleteknek ilyen téren, tehát sok pelletet adunk el, sok ilyen pelletboxot visznek el, tehát ami már kész termék, tényleg igen. 10 perc alatt kész vagy, ahogy ugye te is elmondtad, de nálunk még mindig azért etetőanyagos vonal, mert bármennyire is pelletezünk, ugye ezek a különböző pontyos tavaknál sokkal hatékonyabb, mert ezt én is kimondom, hogy tényleg egy elég hatékony, tudod vele szelektálni, ahogy ne ekkora hal vigye el a fédert 100 méterről, hanem tényleg az már egy méretes pont legyen. De amikor azért kimegy az ember a Dunára keszegezni, hogy valahol, akkor azért az a 3 kiló etetőanyag, 5 kiló etetőanyag kell, aha. azt meg nem pelletből fogja bedobni senki sem.
Egész biztos, igen. Ráadásul keszegezni nem is igazán.
Hát, de most már pontyoznak is azért elég sokat, de ott is azért még ez az etetőanyag kukoricás aha. vonal, ami jobban működik, mint akár egy ilyen halas pellet.
Aha.
Ugye azt mondják, nem tudom kik, elhallgatjuk a forrás nevét, hogy itthon viszonylag... tudom, hogy ki mondta, de nem akarom.
Jó, nem menjünk bele.
Hogy itthon kevés cég van, tehát nagyon sok etetőanyag márka van, de kevés cég van, akinek van hozzá gyártósora is. Tehát aki magának gyártja, nektek pont van.
Igen.
Tehát, hogy nektek van egy rendes
üzenem. Pont van egy. Igen, tehát...
Tehát hogy néz ki ez a bérgyártó piac igazából? Erre akartam kifuttatni a kérdést.
Igen, tehát megvannak a... 4-5 nagyobb gyártó Magyarországon, nyilván vannak kisebbek is, akik még egy kisebb mennyiségbe csinálgatják, akár otthoni garázs körülmények között, és ezzel nem megsérteni akarok senkit, viszont...
Nevezzük olyankor kézművesnek, és akkor...
Jó, igen, ez mai modern szóval. És igen, meg vannak azok a cégek, akik azt mondják, hogy nem szeretnének beleinvestálni akár gyártásba, vagy nincs meg a tudás mellé, hogy gyártson, és egyszerűbb ugye bérgyártásba ugye kiadni az etetőanyagot. Ezt mi is csináljuk különböző cégeknek, és szerencsére, tehát ennek is megvan a piaca, és elég nagy piaca van, tehát azoknak vannak hát forgalmazó cégek mondjuk akkor így.
Aha, igen. Egyébként itt mindig elvárás az adott partneretektől, hogy ne tudják, hogy ki gyártja a nekik a... Vagy ez csak így alakul, mert ezt látom, hogy ez egy...
egész biztos, hogy elvárás.
Mert ez ilyen nagyon nagy titok övezi mindig, hogy kinek ki gyárt. Uh-huh. Ez, de minden, akár Wafter, Boily, tök igen, minden területen.
Nem, amúgy valaki, hogy mondjam, büszke rá. Tehát, na, hogy mondjuk mi gyártjuk neki az etetőanyagját. Tehát külföldi cégnél tudok ilyenről, aki oda teszi a mi logónkat is mellé a reklámba, hogy ezt mi gyártjuk. Tehát talán ez egy minőséget is jelent. Így van, így van, így van.
De hogy gondolom benne van a szerződésben, hogy te nem mondhatod meg, hogy...
Persze, tehát vannak, sőt, tehát nem vannak mind olyan, hogy tényleg azt gyártjuk, övék, vigyék el, ott van az acskó, és tehát jönnek hozzánk partnerek, és ti gyártjátok ezt, és akkor ezt hogy tudom? Hát mondom, ezt beszéljétek meg velük. Nyilván ez nem a mi dolgunk, tehát nekünk ott van az acskója, le van tárolva, és akkor amikor rendelnek, akkor csinálunk.
Hogy néz ki ilyenkor mondjuk... mi Viktorral csinálunk egy etetőanyag márkát, és akkor oda megynénk hozzátok bérgyártani, és akkor azt mondjuk, hogy a zombi Viktor Z plusz V etetőanyagba, kérlek szépen, szeretnénk egy pontyos etetőanyagot. Te azt mondjátok, hogy megcsináljuk.
Általában itt meg is áll a
szakértelem.
Igen, a szakértelem része.
Vagy azt mondjuk, hogy figyelj, legyen, de akkor legyen benne egy csipetnyi csontiliszt, csak firkáljátok meg egy kis csípőssel.
Nem. Tehát eddig nem jutunk el, borsa. Általában azért nem jutunk el a bérgyártások során idáig.
Nincs fix, nem mennek oda fix recepttel. Nem.
Vagy hogy ezt a halisztet tettem, mert én ebbe hiszek.
Van ilyenre példa, de ez a ritka. Tehát ez a ritka, amikor mondjuk már egy meglévő terméket kell, elhozzák Kelet-Európába, tehát Közép-Kelet-Európába, hogy figyelj, gyártsátok meg, mert olcsóbban kellene, mint Nyugat-Európába, tehát van ilyen, hogy kész recepttel jönnek.
Ja, de ezt mondjuk csinál. Akkor tegyük fel Franciaországból, vagy
van,
akár
így honnan. Így van, tehát ez egy ilyen etetőanyag, de nagyon sokszor úgy van, tehát, hogy figyelj, adjuk az acskót, ez a neve, és akkor maximum tényleg az illat meg a színét úgy megmondják nagyjából, még talán a szemcseméretet, hogy az tényleg finom legyen, vagy ez a közepes, tehát az átlagos, vagy egy darabosabb, de általában az árfüggő. Tehát azt mondják, hogy figyelj, ebbe az árkategóriába férjen bele, ezekkel a paraméterekkel.
És akkor legyen pontyos. Kb. Ilyen színű.
Igen, vagy a keperillatú piros, tehát most mondtam egy példát.
És utána te, vagy ti mondját, vagy találjátok ki, mi legyen az a recept.
Így van. Így van.
Név nélkül, meg arc nélkül. Van olyan etetőanyag a piacon, ami rajta van egy ember, aki egy valós személy, és azt mondja, hogy ez az ő nevével, arcával a forgalmazott dolog, és igazából bement egyszer hozzátok, és azt mondta, hogy akkor kérek
van
egy...
Van ilyen, persze.
Oké. Tehát, hogy akkor már ennek se lehet hinni.
Van. Dehogy lehet, persze, ez üzlet, ez borzasztó üzlet. Tehát... De nem, ez nekem nagyon tetszik, mármint az a része, hogy hogy ez vicc egy részről, másrésztről meg, hogy basszus, vannak azok a cégek, mint a Szabolcsék, akiknél meg olyan tudás van, amit így elképzelni nem tudnak emberek, és nem tudják, még csak meg se próbálják basszus így kitalálni. Mi szerintem azt csinálnánk, hogy oda mennénk Szabolcshoz, hogy figyelj, mi ezt kikísérleteztük otthon, kb. Ezt kéne összerakni.
Ugye, van ilyen, tehát létezik ilyen, tehát volt is rá példa. Csak ugye utána jön a következő lépés, hogy lehet, hogy amiket te házilag összerakosgatsz otthon, azoknak kiszámolod az alapanyagárát, belerakni zacskóba, munkadíj, stb. Minden, és ugye kikerül mondjuk akár a boltok polcaira, onnantól kezdve nyilván a boltosnak is kell rajta így keresni, van, és nem rentábilis egyből a végösszeg. Tehát, hogy azért a mai etetőanyagok is, hogyha magyar viszonylatban megnézzük, ami egy jó halaskaja, darált pellettel, azért 2000 forint fölé van már úgy helyezve, és az egy kiló etetőanyagról beszélünk, vagy 80 dekáról, tehát igen, ugye azért erről beszélgetünk.
Igen, ott volt egy szép 20%-os áremelés, amikor egy kilóról lementek 800 grammra amúgy.
Olyan volt már, hogy valaki bement hozzátok, és mondta, hogy itt az etetőanyag, egy másik cég, és hogy gyertek már rá, vagy egy ilyet szeretnék, oldjátok meg, hogy ez ismerjétek föl, analizáljátok, hogy ilyet kérek.
Igen, ilyen van.
Be is tudja, tehát nagyjából szét tudjátok szedni?
Nagyjából szétszedegetjük, ha kell ilyen laborba elküldeni, tehát akár az aromáját, ott, hogy valamilyen úton módon legalább meglegyen, de azért még mindig
hogy találsz a labort, aki megmondja, hogy ez...
Van.
Hát vannak azért ezek
a... De beírod Google-be, hogy keresek egy labort, ahol...
Nem, tehát ez egy aromagyártónak is van már olyan technikája, ugye kötelező is neki, tehát ahol ezeket ugye tudja analizálni a különböző, akár ugye folyékony aromát, tehát azt az egyszerűbb port, azt nem is lehet talán, vagy nem lehet, de még mindig azért nagyon sok minden ilyen tapasztalati úton egy fehér papírra rá, és akkor körülbelülre úgy megkóstolni, hogy na ez mi lehet, tehát ez egy keksz, vagy kenyér, vagy tehát, hogy valami olyan alapanyag, de azért a nagy zsiványság azért általában az aromában van, tehát hogy az nehéz kitalálni, azt nehéz megoldani. Az alapanyag az úgy nagyjából megvan, de az aroma az, ami általában a döntő szokott lenni, főleg itt a külföldi.
És azt az a horgásznak szól, vagy a halnak?
Van, ami azért a halnak szól, tehát sőt, azt mondom, hogy a halnak szól, csak a mértéke nem biztos, hogy a halnak szól, tehát ez...
De ha jól tudom, használtok, nem csak ti nyilván, hanem minden gyártó, ilyen étvágygerjesztő dolgokat. Én utájára azt hiszem a betaint hallottam, ami ugye nagyon sok csomagon rajta is van, sőt az a neve az a kajának, hogy az kifejezetten egy ilyen étvágyfokozó cucc. És ezeket is ki lehet találni, ha nincs ráírva.
Azt nem, mert ugye ez annyira porállagú, hogy ezt nem tudod, nem nagyon tudod. A nagyobb szemcséket tudod, tehát ilyen így tapasztalati szemmel megvalósítani. Megmondom, megkóstolom, tehát én megkóstoltam, meg is kóstolom az edetőanyagot, mert akkor legalább el tudod dönteni, hogy ez sós, édes. Tehát, ha ilyen nagyobb darabok vannak, azért a kekszet, az kiérzett belőle, a különböző ilyen édesipari melléktermékek, ugye ez a hivatalos megnevezése, azért ezeket úgy meg tudod belőle mondani, vagy tehát TTX-re ráharapsz azért, azt megérzed, hogy az.
Aha. Meg hát olyan dolog ezekben azért nincsen, amitől nagyon bajod lenne, nem? Tehát jó, nyilván nem egy kilót kell megenni belőle.
Nem lehet. Tehát azért most a mai világban ugye meg kell felelni olyan különböző előírásoknak, ami már majdnem az élelmiszeripari előírás. Tehát nyilván, ha halnak rossz, akkor az, és elviszi a horgász, azonnantól a horgásznak is rossz, tehát nem lehet olyan benne, ami káros lenne, tehát bármennyire is hatékony, de káros lenne.
Aha, igen.
Abban segítene nekem, hogy most mondok pár dolgot, és azok hogy készülnek, vagy miből
vannak?
Tudom,
akkor igen.
Ha elmondhatja.
Meg hogyha elmondhatod. Angol morzsa.
Angol morzsa az igazából ez egy színezett kenyér, az egy színezett kenyér.
De miért merül le akkor olyan szépen,
mint a kavics? Úgy van az alapanyag. Azt nem tudom, tehát ezt például én sem tudom, hogy mitől merül, de nyilván itt az alapanyagban van egy olyan összetevő, aminek ugye van nem leveg, mondjuk, tehát hanem súlya.
De akkor az angol morzsát azt is akkor veszitek valahonnan?
Ezt mi is veszük, így van.
De ti színezitek, vagy?
Nem, ezt így készen. Bejön. Így készen,
igen. És ez Európában egy-két cég csinálja, vagy minden országban van 20, aki csinálja?
Érdekes, hogy ez is így nyílik az olló, tehát egyre szélesebb körbe, tehát magyar gyártók között is tudok kettőt, hármat, aki már csinálgat, de még, tehát mi is vásárlunk tőlük, tehát mi is megvesszük, és nektek ezt említettem itt előtte, hogy nekünk, hála az Istennek, elég jó a viszonyunk a magyar gyártókkal. Tehát, nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért ha egyikünknek kell valamit, tehát lásd mondjuk angol morzsa, akkor tudunk tőlük venni, tehát nem az, vagy becsukódik az ajtó előttünk, hanem azt mondja, hogy természetesen adok.
De
tehát,
is úgy gondolom hozzátok néha.
Nyilván, hogyha ez oda-vissza alapon működő történet, tehát azért mondom, hogy mi szeretjük ezt a magyar vonalat, tehát egymást erősítjük, hogyha arról van szó, de ebbe is számomra még a legjobb minőséget azt Olaszországban gyártják. Ennek is kell még egy kicsi idő, hogy akár a technikai hátterébe, vagy lehet, hogy alapanyagba egy olyan fejlesztés, egy olyan kis ugrás kell, hogy az tényleg olyan tökéletes látszata legyen.
De a folyóvízi agyag.
Az nem egy bonyolult történet igazából, hogyha találsz egy olyan bányát, ezt is úgy mi is vesszük, hogy a folyóvízi agyagot. Tehát egy Győr melletti srác évekkel ezelőtt, most, hogy egy kapcsolata volt, vagy nem tudom, tehát, hogy egy rá erre, hogy folyóvízi agyag, vagy tehát agyaggyártás.
És ez egy folyó melletti bánya, ahol egy lerakódott
régi üledék. Ezt én nem tudom. Tehát, hogy ő valahonnan ezt felvásárolta, ezt előkészíti, tehát, hogy ne legyenek benne különböző akár üveg, vagy tégladarab, vagy bármi. Tehát, hogy ez ki van tisztítva.
Tehát darálás, rostálás
során egy megfelelő állagba kerül bele az acskóba. Tehát ezen van munka. Tehát ez nem úgy van, hogy oda megyek, aztán páráson nyomból én ezt be fogom csomagolni, hanem ez használatra kész.
És akkor ez is tőle, vagy egy beszállítótól
így
jön
van,
ez is.
Így van. Akkor tehát mi csak az etetőanyag gyártásával foglalkozunk, és ez, ha valami kell nekünk is, akkor nyilván azt megveszünk, tehát nem kell kitalálni még egyszer
spagazzi azt. Ez így van.
Akkor az etetőanyag meg a csontiragasztó, ezek ilyen cukoripari melléktermékek?
Az etetőanyagragasztó az nem, ez rendes takarmány, tehát takarmány, megvan a kis pufi, kuki, kukorica pehely.
Igen, igen.
Az annak a daráléka, igazából az etetőanyag ragasztó.
Aha. És a csonti?
A csonti az megint más, tehát annak is van egy többféle, tehát van egy élelmiszeripari változata is, mi egy olyat használunk, a szintén olasz, ami az a neve, hogy gomma arabica, és ez egy valami afrikai fának a termése, szintén ki van szárítva, le van darálva, és ezt én, amikor legelőször voltam kint ennél a cégnél, olyan széleskörű felhasználása van ennek a arabika fának, hogy tehát ennek a termésnek, hogy tehát ez a, mit tudom én, a bútoroknak a polírozása. Tehát, meg ilyenek, tehát, hogy rengeteg mindenben benne van ez az arabika gumi, ugye élelmiszerben is sokszor hallja az ember, hogy benn van.
A faipari dologban egy kitérőt teszünk, amit te mondtál, az nem polírozás, hanem a politúrozás, mint felületkezelési eljárás.
Pontosan.
Egy szép fényes felületet adsz neki, természetes.
Lak nélkül.
Igen, hogy nem lakkal, hanem ez ilyen... az a baj, hogy a politúrozás az egy annyira bonyolult és ilyen régi módi dolog, ahol nagyon sok érzés kell megtapasztalni, hogy az jól nézzen ki, ezért nem vágtam bele, ott kell hozzá úgynevezett shellac nevű anyag, ami valami fonalféregnek a köpedékének, a nem tudom én miért faszom. És akkor azt, és annak nem tudom, az reagál, és azt meg kell köpködni egy ponton, aztán úgy dörzsölni, meg itt ez ilyen vajákolás nagyon, hogy valaki tudja, az egy komoly tudás. Csak ennyit akartam beszúrni.
Hát ez akkor legalább igazat mondtak ott is.
Igen.
Akkor tovább haladva a listán, a mi micsoda, meg hogyan kerül hozzátok, kekszörlemény, meg TTX.
Kekszörleménnyel az annak idején, amikor még ugye a Győri Keksz működött, akkor azért sokkal egyszerűbb volt ugye a beszerzése. Igazából ez mind úgy működik, és ez most is így működik, oda megyünk a kekszgyárba, és ugye ezeket a melléktermékeket letörik a széle, nem jó rajta a máz, tehát kis hibás. Tehát van olyan, amikor a különböző ostya szeleteket hoztuk el, és még folyt ki belőle, érted, a massza, mert még meleg volt. Tehát, hogy friss ehető termékek, csak letört a széle, tehát amikkel már nem tudnak még egyszer mit kezdeni, na ezek jönnek kell állati takarmányozásra. Tehát ez nem csak etetőanyagba megy, hanem nagyon sok helyen ugye a disznótartásba is, ez belekerül, mint ilyen kiegészítő, vagy nem tudom, vivő terméknek. De ez az etetőanyagba is ugyanúgy egy jó állagot is ad, meg van egy kellemes illata, tehát ha még nem teszel hozzá az etetőanyaghoz, nem teszel aromát, akkor tényleg ott az alapanyagoknak az a kellemes illata, a következő ugye a TTX, ami kiérződik, és olyan jó rattyó illata van mindegyik. Tehát így megenni, igen, horgászként azt mondja, hogy megenni az ember, annyira kellemes illata van, aztán nyilván utána van színezve, meg
és ilyenkor akkor lehet benne csokoládé is adott esetben.
Igen, ez általában vegyes szokott lenni, Régebben még ugye külön volt, így külön szeparálták, de aztán most már ilyen, amúgy jobb is talán, hogy így egybe rakják, ömlesztve, össze van darálva, aztán akkor
és
ebből
akkor ennek viszonylag magas a cukortartalma valószínűleg.
Így van.
A TTX, ha jól tudom, akkor az ugye étolajgyártási melléktermékként jelenik meg, és akkor van egy étolajgyár, és oda ti időnként elmentek egy teherautóval, és elhozzátok
Ez is érdekes.
Hulladékot.
Tehát, bocsánat, nyilván nem napraforgó étolaj, hanem kukoricaolaj.
Kukoricaolaj.
Kukoricaolaj. Én úgy tudom, tehát én nem akarok ebbe belevenni, meg a tudományos részébe nem vagyok benne, de úgy tudom, hogy ebből is ugye van a hidegen sajtolt, meg az a melegen sajtolt történet, és ez a hidegen sajtolt, ugye például a kukorica csíra, tehát a kukorica csíra olaj ugyanígy készül, csak ez valamilyen más eljárásra, de szerintem ez inkább ilyen melegen sajtolt, ugye, mert van egy kicsit ilyen pörköltes illata. Uh-huh. És ezek is nagyon érdekes dolgok, hogy jut hozzá az ember ilyenekhez. Én nekem még, tehát ez is ilyen legalább 15 éves sztori, az angol morzsa is, meg a TTX is, az úgy nagyjából egy időbe került hozzánk, mert tudtuk, hogy létezik, tudtuk, hogy van. De akkor még azért nem volt a Google ennyire jó barát, mint most. De hát akkor még, tehát akkor is be lehetett írni dolgokat, de azért ennyire részletesen nem találtál rá, akár termékre, akár cégre, gyártóra, tehát nem nagyon találtál rá, és például az angol morzsa az úgy történt, hogy egyszer rajta maradt, vettük valahonnan, és rajta maradt egy címke, hát mondom, én ezt a céget megkeresem. Na, tehát ez onnantól kezdve nekem majdnem 2 évet vett el az életemből, hogy bekerüljünk oda, mert igazából egy élelmiszeripari kenyérgyár volt, egy hatalmas kenyérgyár, ahol gyártottak színes, piros, sárga, narancssárga, zöld, angol morzsát állati takarmányozásra is bizonyos napokon. Tehát ugye ott is megvoltak az előírások. A probléma az inkább ott volt, hogy megértessem, hogy mit szeretnék. Tehát akkor még fax. Tehát nem e-mail. Tehát így próbálkoztunk e-mailbe is, fax, tehát akkor még ez a korszak volt. Tehát ez majdnem 2 évet vett el az életemből, amire ugye angolul természetesen nem beszéltek, se németül, csak az olasz ment nekik, és azt mondom, meg nekem nem. Tehát olasz tolmáccsal is fölhívtuk őket, meg nem értették meg, hogy miről van szó, szerintem nem akarták inkább, tehát ezt idézőjelbe inkább nem akarták, de mondom, 2 évet vett el az életemből ez. És a TTX az egy hasonló sztori volt, az mondjuk lehet, hogy nem volt annyi, csak mondjuk egy év, de az például egy családi vállalkozás a mai napig, úgyhogy a Gardató partján egy pici manufaktúra, egy pici manufaktúra, ahol gyártják az olajat, és akkor ez a melléktermék így megmarad, és eladják takarmányozási célra igazából.
És akkor még a kukoricatej, mint olyan, az nekem olyan gyanús.
A kukoricatejről megmondom őszintén nem tudok, tehát ez már egy ilyen következő szint szerintem, tehát ez egy ilyen modernkori termék, ami hogy készül, hogy kerül ide, tehát azt nem tudom, tehát ez nincs meg nekem, hogy mi az. Azt tudom, hogy van egy rettenetesen jó kukorica íze, van egy jó illata, egy viszonylag jó állaga, azt tudom, hogy a bojlisok is nagyon sokat használják, ugye oldódó bojli gyártásnál. Aztán úgy nálam ez úgy kimerült.
De ez egy folyadék ezek
szerint. Ez egy folyadék, igen. Ez egy ilyen szirup igazán. Aha. Ugye?
Kis, mint azokat a locsoló vackokat, amiket olyanban lehet kapni.
Igen, mint egy gél, egy jó állaga van.
És ezt is tudjátok használni akár a száraz etetőanyaghoz is kiszárítva?
Nem, ez csak adalék. Egy olyan adalékanyag, ami egy plusz aromázásra ad lehetőséget. Én nekem is van olyan, hogy használom például egy ilyen nyári időszakban egy pontyos versenyen a kukoricát raburítok előtte valónap egy fél litert. Tehát, hogy egy kicsit még édesebb legyen, meg olyan, tehát mondjuk vízbe beletesz az ember, fölkeveri, akkor ilyen picit ilyen opálos színe lesz a víznek, tehát picit elősegít itt az apróságokat.
És az ilyen különböző speciális hallisztekkel. Azokról én azt hallottam, hogy egyrészt rohadt drágák, meg hogy az igazából azokat az, hogy Angliából lehet azokat a jó fajtákat beszerezni, ez igaz? A drágát azt megerősítetted.
A drága az fix, tehát olcsó dolog már nagyon nincsen. Igazából itt egyetlen egy nagyon fontos dolog van ugye a halliszteknél, ugye a fehérjetartalom. Tehát ez a 48-56, tehát hogy mindegyiknek megvan a különböző fehérjetartalma, hogyha mondjuk kezetekbe kerül egy pelletes zsák egyszer, ott is rajta van ugye a különböző analízis, és akkor megvan, hogy hány százalékos fehérjetartalma van ennek akár annak a halas pelletnek, és igazából itt ez a fehérjetartalom, ami nagyon fontos, és ebbe szoktak elmerülni jobban, hogy hát a 48-as, hanem a 52-es, mert
az jobb.
Igen, mert az jobb.
Aha.
Tehát, hogy én ennyire nem vagyok benne ebbe, meg nem vagyok híve ennek a kis tologatásnak, hogy most a bojliba is két csepp olajja, többet tegyünk, vagy nem. Nem gyártunk bojlit, tehát félre ne értsetek, nem gyártunk bojlit. Voltam bojli gyártónál, aki ezt szépen elmondta nekem, hogy ezt így kéne, ezt úgy, mert ebből egy cseppel többet, meg kettő. Na, ennek nem vagyok a híve.
Most láttam olyan bojlikat kiállításon, ahol ketté vágják, és tudom, hogy már Magyarországon is van, aki gyárt ilyet, aminek a külső része más, mint a belső. Igen. Na itt még volt egy harmadik, a magja, az meg egy ilyen folyékony valami volt.
Tehát, mint egy bombon.
Mint egy bombon, pontosan, igen, nagyon érdekes volt.
Mozart kugel a
pontoknak. Igen, van egy olyan termékcsaládotok, ami engem nagyon megfogott, ez a Fish Health nevű etetőanyag család igazából, igen, aminél azt olvastam, hogy ez a környezetkímélő, meg halkímélő etetőanyag.
Így van.
Ez miről szól pont?
Ez igazából már egy nagyon régi történet, még a Gödöllői Egyetemmel egy ilyen kis fejlesztés volt, tehát őnekik volt a teszt dolguk. Én nagyon emlékszem rá, mert ezt még én csináltam az etetőanyagot, tehát igazából a ponykárász etetőanyag volt, tehát egy kész meglévő etetőanyag volt kiválasztva, és megkértek bennünket, hogy adnak zsákba olyan anyagot, amit keverjünk hozzá, és akkor egy ilyen egy vagy másfél évig ugye megnézték a tó halállományának tehát igazából hogy az egészségi szintjét, illetve a vízminőséget. És az első apropója amúgy ez az volt, hogy az iszapfaló baktériumot hogy lehetne bejuttatni a vízbe.
Aha, mert hogy van egy ilyen baktérium.
Van ilyen baktérium, ezt valaki azt mondja, hogy semmi értelme, találkoztam már olyannak, aki azt mondta, hogy nagyon jó, nyilván költséges, és ugye bejuttatásával van a probléma. És ennek apropóján volt még a megegyezés, hogy próbáljunk meg egy etetőanyagot csinálni, amiben ugye van ez az iszapfaló baktérium, hogy a horgász igazából bejuttatja a vízbe. És akkor azon a kis területen, vagy tehát ahova dob, nyilván ez nem egy ilyen történet, hogy most ott aztán kizabál mindent egy fél óra alatt, hanem ez egy viszonylag hosszú folyamat. És nagyon emlékszem rá, hogy a gödöllőiek mondták, hogy tehát van egy ilyen tesztavuk, ahol mit tudom, 40 centiről 30 lett az iszap. Tehát, elment belőle azért valamennyi, hogy ez milyen jó lenne, hogyha kikerülne bolti forgalomba, és akkor ugye tehát a horgászok bejutatnák igazából a vízbe. Aztán ez akkor úgy valamire eltolódott, meg nem lett belőle úgy semmi. Egyre jobban itt is bejön a környezetvédelem, tehát mindenféle különböző olyan előírások, meg igények, tehát azért a zöldek itthon is működnek.
Meg nem csak ők, hanem azért egy tógazdának sem mindegy, hogy mennyire algásodik a víz.
Meg a hal egészség sem mindegy. Igen. Tehát ezek a különböző betegségek, ami nem biztos, hogy látványos. Tehát mint mi horgász, hogy megfogunk egy halat, és akkor, na, mit mondunk, hát az egészséges.
Szép egészséges.
Igen, tehát de tényleg, tehát most is telepítettem előző héten az Egyesületbe, és akkor már fogtak ugye belőle vissza, na ez finom, ez jó az a hal. Tehát ugye nincs iszapize, szép egészségesek a halak. Tehát ezt megkapom. Igen, mindig igen. Egyesületi elnökként, hogy na ezek most szép, de volt, hát nem jó a hal.
Aha.
Tehát most éppen olyan telelőből jött, ahol iszapos volt az alja, csak most mondok valamit, és iszapize volt a halnak. És akkor tényleg most lett így új köntösbe öltöztetve, de nem ezzel az iszapfalóval, mert aztán valami ez nem értek, hanem az a lényege, hogy egy olyan anyag került bele az etetőanyagba, ami erre a hal egészségre, illetve a víz minőségre fókuszál, és tehát ezek a különböző fekélyes sebek, amikor szoktak lenni ugye a halak oldalán, vagy meg a vízminőség javító anyag van benne. Nyilván azért mondtam, hogy nagy csodát nem tesz, de egy kis lépés azért arra, hogy mondjuk a tavunk, tehát a környezetünk ugye egészségesebb
illetve
legyen.
Azt olvastam, hogy ugye veszítenek a zsírból a halak, tehát hogy amelyik mondjuk olyan tavon, ahol túl vannak etetve, vagy mit tudom én, zsírosak a halak, abból egy picit veszítenek.
Így van. Jó. Így van.
Hát akkor ez olyan lesz, mint a Novo Nordisknek a Vegovi gyógyszere, hogy elkezdik zabálni a gazdagok, mert tagadtak és
dollármilliárdos üzletág, szóval.
Igen. Ez nem, sajnos ez nem, de igen.
Mennyire gondolod azt, hogy az etetőanyagok azok tönkretehetik egy tónak az élővilágát, vagy az ökoszisztémáját, hogy kimutatható-e szerinted azt, hogy egy tavon horgásznak és igazából tonna szám szórják be az etetőanyagot?
Igazából én azt látom, hogy ugye azok a horgászott helyek, amiket hol kisebb, hol nagyobb, tehát itt lehet a fél hektárostól, akár több 10-100 hektáros tavakig. Én úgy gondolom, hogy arányosan annyi etetőanyagot, annyi táplálékot nem tudsz bejuttatni a vízbe, ami annak a halmennyiségnek elegendő lenne. Aha. Tehát most, hogyha ha ezt lefordítom arra, hogy van 365 nap, és azt mondja nyilván nem a tógazdák szokták, hanem ilyen külső szakértők jönnek, hogy hú, itt túletetitek a halat, vagy ugye ezzel szennyezitek a vizet, mert igen. Ugye ez most is van ilyen folyamatban, erről tudok, hogy kiszámoltuk, hogy átlagosan igazából ilyen 50 ember horgászik egy tavon. Tehát 365 nap, 50 ember, és nem mindegyik szór be egy kiló etetőanyag, jó, valamelyik kettő, de csak szórjon be egy kiló, tehát bekerül egy 100 hektáros vízbe 50 kiló etetőanyag, de kerüljön be 100. Uh-huh. És tudjuk, hogy azért hektáronként megél benne 5-10 mázsahal is.
Aha.
Na, tehát beszórtunk 50 kiló etetőanyagot.
Tehát nem releváns az,
igen,
a mennyiség.
Tehát hogy most gondolj bele, tehát itt van egy török bálint. Uh-huh. Minden hétvégén horgászverseny van rajta.
Igen, az ott nagyon.
Leül szerintem 40-50 ember minden hétvégén. És mennyi pelletet dob be?
Igen.
Tehát egy másfél kilóval végig horgászod az 5 órát. Uh-huh. Jó, de hétfőket, szerda, csütörtök, pénteken nem horgászik szinte senki. Tehát egy-egy ember horgászik. Tehát most túl tudod etetni azt a halat, hogy ott rohadt bele, bocsánat, a kaja a vízbe? Uh-huh. Nem tudod. Uh-huh. Nem tudod túletetni. Ez az én véleményem, tehát nyilván ennél vannak okosabb emberek, én a tapasztalati úton gondolom ezt, meg józan paraszti ésszel, hogy egyszerűen, most gondol a Dunába.
Tehát, jó, hát ott az megint egy másik sztori.
Hogy az IBCC, ahol tényleg úgy szorják a bojlit, mint bolond papa.
Mennyi? 5 napra van 150-200 kiló.
100, vassza, most már csak 100, de hát nyilván ez is egy olyan dolog, hogy annyi van, de most nem áll ott senki.
Oké, de mennyi hal van a Balatonban? Tehát,
igen, persze, meg 60 000 hektárról beszélünk.
Igen, tehát hogy arányosan...
Egyébként ott a Limnológiai Intézet csinált felmérést, hogy mennyire befolyásolhatja a bejuttatott etetőanyag, meg mindenféle bojli, meg minden a... Ugye itt a foszfor szinten lehet így probléma, van. És az algát ugye erősíti, de úgy azért, hát van valamennyi jelentősége, de azt mondják, hogy valószínűleg az elhullott halaknak, meg állatoknak nagyobb jelentősége.
Így van, amúgy. Így van. Én, amit erről tudok, meg hallok, az tényleg ez a foszfor algaszint, ugye, és onnantól kezdve meg már a fény, tehát bejutó fény, van egy jegesedés, az nagyon-nagyon le tudja, tehát hogyha van alga, és még lejegesedik, az tényleg akár döglésig is vezethet, de még egyszer, tehát ezt mondjuk 50 kiló etetőanyaggal nem tudod előidézni. Igen. Én úgy gondolom. Igen.
Meg hát nagyon sok más aspektusa is van egy tó kezelésének, ami szintén problémás lehet.
Tehát most gondolj bele, amikor halas tavak, tehát kapcsolatban vagyok néhány haltermelővel, és azt mondják, hogy hektáronként megtermelnek ilyen 18-20-22 mázsa halat. És ezt ugye naponta etetni kell, igen. És itt több száz kiló etetőanyagról, takarmányról igen. beszélgetünk, kritikálni, vagy bármiről, és azt másnap is kell neki.
Igen.
Tehát, hogy azért 50-100 kiló etetőanyaggal én úgy gondolom, hogy nem tudod túletetni, főleg ugye tudva azt, hogy akár egyesületek, akár tógazdák mennyi halat telepítenek mostanában, mert ez az igény van, hogy igazából lejted a stég elé a felszerelésedet, akkor is fogjál halat.
Igen, egyébként tehát, most már egyre kevésbé hangzik el köztünk is az a mondat, hogy nincs ebbe hal.
De hogy minden horgászatnál elmondom. Jó, de egyedül vagyok akkor is.
Egy nagyon érdekes sztori, most volt egy jó két hét, amikor segítettem a jegyleadásba, ugye éveleje, jöttek a horgászok váltani az új engedélyeket, és nagyon-nagyon meglepő volt, és számszerűleg ezt nem tudom megmondani, nyilván majd a MOHOSZ-nak akár ebből lesz egy statisztikája, de én úgy gondolom, hogy legalább 10-ből 5 horgász az nulla alkalommal, nulla fogással adta le a jegyét. Tehát ez az én érzésem volt abba az egy-két hétben, még segítettem, de nagyon-nagyon sok engedély nulla, vagy nulla és 10 alkalom között. Aha. Tehát nagyon ritka volt az, inkább a nyugdíjas korosztályban volt az, hogy mondjuk akár az 50-100 napot meghaladta, rengeteg nullás, meg egy-két napos alkalmas horgászatok, és döbbenetes volt számomra, hogy a tavalyi évben úgy, úgy nem nagyon horgáztak az emberek, tehát mindenki mondta, hogy a munka, betegség, tehát belekerültek egy olyan mókus kerékbe, ami nem engedte azt, hogy hát a szabadidőre jusson egy-két nap, egy-két hát alkalom.
Vagy magántavakra mentek, ahol nem
amúgy, tehát hogy igen, tehát
az is van ilyen lehet, is. Bár ugye elvileg ott
de
is
sokan mondták, de sokan mondták, hogy nem voltak. Tehát hogy így mondták, hogy ja, itt van nullás, aha, nem igen. voltam.
Szabály szerint ugye ott is magántavakon is van. Kellene X-szerűen karikázni, de
valóban nem kérik még annyira keményen.
Nem, igen, meg hogyha az is, hát akkor van jelentőség, hogyha ki a nébi vagy valaki ugye ellenőrizni, akkor az
ja, úgyhogy, de nagyon durva és meglepő volt számomra, aha. hogy én, mint egyesület tudom, majd nagyon kíváncsi leszek majd, hogy általában úgy visszafogják a horgászok. Tehát ami be van írva, ugye azt mi leadjuk itt a Horinfo rendszeren keresztül, aha. és nagyjából stimma száma telepített mennyiséggel, meg a visszafogott mennyiséggel. Aha. Én az idejében nagyon kíváncsi leszek. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ez ugyanilyen kis differencia lesz-e közötte.
Én még visszamennék a bolthoz, hogy van egy olyan márkátok, hogy Catch.
Igen.
Az saját.
Így van.
És akkor volt egy pont, amikor azt gondoltátok, hogy a Team Armix márkanév mellé hozzunk be még egyet?
Igen, mert ugye Team Armix, mint név, asszociálnak ezzel a basic alapetetőanyaggal, tehát abban én úgy gondolom, hogy piacvezetők vagyunk ebben a szegmensben, viszont van egy szinten följebb lévő kategória, ami egy kis fejlesztést kívánt. Ja,
mint a Toyota és a
Lexus. Igen, tehát egy kicsit ilyen arculatváltás is, tehát hogy egy témaváltás akár az acskóba, meg beltartalmilag is muszáj volt változtatni egy picit az igényeknek. Tehát ez a
prémium felé mozdultatok
el egyen. Így van. Tehát van nekünk competition etetőanyagunk, van nekünk elite etetőanyagunk, van drága metód mixünk, olcsó metód mixünk, de mégis azt éreztük, hogy ez a Team Armix névvel lévő piac, ez úgy betelt. Tehát, hogy egy kis változtatásra van szükség.
Ként a drága és az olcsó metód kajak között, nyilván most van egy tippem, mit fogsz mondani, de hogy te úgy leülsz horgászni, és így érzed a különbséget, hogy bassza meg, a drágát kellett volna hoznom, mert az jobban húzná a halat.
Nagyon érdekes, mert amúgy én például, hogyha hétköznap lemegyek akár a Dunára, vagy lemegyek egy ilyet keszegezni, én többet járok így apró halazni, mondjuk így, tehát nem a metódba ülök bele, akkor megfogom a 3 kilós meccs etetőanyagunkat, a meccs bodorka dévért, és az egy tök jó etetőanyag a Dunára, tehát leülök keszegezni, az egy tök jó etetőanyag. Nyilván, hogyha azt akarom, hogy többen ülünk egymás mellett, hogy na valami kis jobban oda rántsa a halat, vagy jobban koncentráljam egy kicsit úgy magam elé, tehát mondjuk úgy versenykörülmények között, akkor én is inkább a prémiumból választok természetesen, mert tudom, hogy abban olyan alapanyagok vannak, ami hatékonyabb lehet, és hatékonyabb is ilyenkor.
De akkor mondjuk a competition mixetek, ami a verseny etetőanyag, akkor abban azt mondod, hogy olyan cuccokat pakoltatok bele, amiben
így van.
Hisztek.
Nem is amiben hiszünk, azért...
A hitet, gondolom, a tapasztalat hit is, kell,
azért az kell, tehát okay. Tényleg van az, amikor kitartasz egy mellett, és azt mondod, tehát, hogy tudod, hogy ez a csali működik, és akkor is fogok vele halat, aztán maximum Zsák utcába mész, de akkor is kitartasz mellette. És igen, tehát, hogy nekem is vannak kedvencek, meg vannak olyan mixek, amiből nem engedek, hogy már pedig akkor is azt fogom használni. Nyilván azért ez a horgássport azért annyira sok összetevős, hogy mondhatjuk azt, hogy az etetőanyag az egy dolog, tehát van egy jó etetőanyag választással kezdődik, mint a foci is, ugye jó kapussal kezdődik ugye a csapatösszetétel. Ha az nincs meg, akkor utána nyilván a többivel már nem nagyon tudsz korrigálni, viszont utána még van egy szerelékbeállításod, egy felszerelésed, egy technikád, egy fárasztásod, leakadt éppen, elszakadt, tehát hogy azért rengeteg összetevős ez.
Akkor az etetőanyagot hogyan kevered be? Fönn nyisson, nem nyisson?
Igen, tehát ott is az állaga nem mindegy, hogy kicsit ragacsosabbra kevered, vízesebbre kevered. Nyilván azért pont ezért fejlődött elég sokat ugye a horgásport, hogy most már mi is teszünk magunk mellé akár egy kis tálat vagy tégelyt, amibe közben is lehet változtatni. Tehát ezt például a metódosoktól tanultok, hogy van nekik két-háromféle pelletük akár, vagy van mellé még etetőanyag, aztán egy kis tégelybe ott maguknak kutyulnak, hogy éppen próbálgatnak. Tehát, hogy most melyik működhet. És akkor, tehát például nagyon sokszor én se keverem össze a földes szúnyogot az etetőanyaggal, hanem külön van, aztán rakosgatom össze, hogy most ha több földet rakok hozzá, akkor általában ugye keményebb, nehezebb, ha több etetőanyagot, akkor gyorsabb bambot, vagy tudom milyen tocsanósra csinálni, tehát így ilyen felhőzősre.
És te inkább a színekben hiszel, vagy az ízekben, vagy mennyire érzed azt, hogy ezek olyan nagyon sokat számítanak egyébként?
Szerintem nagyon-nagyon sokat számít, viszont nem szabad ekkora hangsúlyt fektetni erre, mert lehet, hogy elveszel el a részletekbe. Ez az én személyes véleményem, mert belemehetsz te abba, hogy most miért kell a sötét, vagy miért kell az illatosabb, hogyha tények azt mutatják, hogy az működik.
Aha.
Tehát, hogy egy tiszta vízen nem is kell gondolkozni, tehát egy tiszta áttetsző vízen, én nem is gondolkozok, hogy most sötétetető anyagot dobok be.
Igen, tehát ez annyira egyértelmű.
Az nálam annyira egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, meg lehet a nap. Tehát, hogy de ez télen nyáron, tehát aha. Nem. Jó, más a történet, amikor azt mondom, hogy mondjuk a víz tetején szeretnék pontyot fogni nyári nagy melegbe, de akkor lövöm a laza, a sárga etetőanyagot.
De az áttetsző vízben, ott nem a mederfenék színének kéne megmondani?
Hát az sötét, tehát az azért általában sötét.
Csak mondjuk kavicsbányatavon meg.
Igen, de mondjuk lemész 3-4 méter mélyre, ott azért már nincs annyi fényben, hogy világítana az alján, de akkor is valamiért a feketére, tehát erre a sötét színre azért jobban, bátrabban reagál a hal. Uh-huh. Tehát, igen.
A fehér és a ponty is akár? Fehér hal, ponty is?
Ponynál is igen. Aha. Tehát, hogy nagyon sokszor...
Azért a pontyos etetőanyagoknak amúgy a színe alapból a sárga volt mindig.
Hát ugye ez a takarmány szín, ugye ez a világos barna sárgás
vonal. Kukorica az alapja.
Igen, igen. Igen, de mégis valamiért, tehát az, amikor beülünk egymás mellé X-en, és nem mindig, tehát ez nem mindig, de ez sárga, ő fekete, és valamiért többet fog. Nyilván az, ha egyszer többet fog, akkor azt mondod, hogy hú, ügyesebb volt, jobb helyen nő, tehát próbálsz magyarázatot találni arra, hogy nyilván általában a másikba keresed a történetet, nem magadba. Én szeretem magamba keresni ilyenkor a hibát, vagy tehát a megoldást, hogy mi lehetett a más. Tehát amikor már sokat szor ver meg olyan ember, aki tudod, hogy fekete tetőanyag, mert látod, hogy fekete tetőanyaggal horgázod, akkor csak kipróbálom már én is.
Igen.
Lehet itt bízni a saját elképzelésekbe, ezt mondtam már, tehát nem kell megváltani a világot.
Hát persze, az eredmény megmutatja, hogy mi a helyzet.
Igen, tehát, ha egyszer megver valaki bizonyos csalival, vagy etetőanyaggal, akkor azt mondod, jó, most egyszer megver. De amikor már sorozatba hozza a jó eredményeket, és előtted van, akkor elgondolkozol igen azon, hogy hát valamit akkor nem jól csinálsz.
Most egy kicsit ez jutott eszembe, hogy ez nálatok gondolom ilyen csapaton belül is működik, hogy akkor leültök tesztelni. Egyikkel, ő a másikkal, és hogy az jutott eszembe, hogy itt lettetek klubcsapat országos bajnokok két éve, ugye jól mondom, vagy tavaly?
Két éve.
Hogy ezt így szoktátok tesztelgetni akár?
Igen, tehát nekünk az a szerencsés helyzet van, hogy el kell fogadni azt, hogy ez is egy csapatsport. Uh-huh. Lehet egyénieskedni, meg lehet egyéni irányba menni, de az csak egy megoldás, az egy ötlet, az egy lehetőség.
Aha.
És amikor egy egyéni versenyen is leülsz 3-4-en egymás mellé tréningen, lehorgászod a napodat, volt egy elképzelésed, este összeülsz két fröccs mellett, és megbeszéljük, hogy te figyelj, te mit tapasztaltál, hogy tapasztaltál, és pont ezekből a dolgokból, amiben előbb is belementünk, hogy tehát világos kontra fekete, na, tehát figyelj, 4 napja tök jól működik a világos, akkor világosra horgászom mindegyikünk.
Aha.
Tehát első nem lehet mindenki, nyilván ezt tudjuk, de próbáljuk meg, hogy az a 4 ember legalább valahol ott a mezőny első felébe végezzen, tehát legyen egy első, akár egy 5., egy 6., meg egy 10.
Aha.
És most például ez tavaly nagyon-nagyon jól jött ki nekünk az egyéni döntőn, ugye Csöregi Balázs barátom nyerte a magyar bajnokságot, én lettem a 3., meg a Lacika volt, Orváth Lacika volt, még 5., meg talán 10. vagy 11. lett.
Aha.
Tehát a 40 főből.
Igen.
Tehát egy 8 fordulós versenyből 3-an indultunk, és 3-an ott voltunk a top 10-be. Hogy ez azt mutatja, hogy figyelj, jó irány volt. És ebben benne van az, hogy valamelyikünk lehet, hogy rosszabbat húzott, és akkor nem, tehát nem azért lett 10. ő, mert rosszabbul horgászott, vagy másképp csinálta, csak lehet, hogy éppen valamelyik fordulóban nem úgy jött ki neki egy sorsolás, egy leakadó hal, tehát itt annyi ilyen apróságot fel lehetne sorolni, ami miatt bukhat az ember helyezéseket, egy-egy helyezéseket hátrafelé.
Egy-egy bónuszhal, ami elmegy.
Így van. Így van. Úgyhogy ezért jó csapatba horgászni igazából, mert több a lehetőség, több tudás ragad a másikról, vagy több tapasztalat jön át ilyenkor. Többet tudsz próbálgatni, többféle etetőanyagot.
Neked mi a kedvenc versenyed az összes közül, ahol indultál eddig valaha? Melyik típusú verseny, úgy értem?
Hát én főleg úszós horgász vagyok, tehát az úszózás, de egy jó pár éve ugye például én is hosszú előkézek, tehát elmegyek az OB-ra, meg elmegyünk a klubcsapatbajnokságra is. Azért egy párszor így már tódos botot is ragadok, mondjuk így, tehát ez főleg inkább ilyen buli versenyek, vagy tehát valamelyik barátom szól, hogy gyere már erre a versenyre egyet. Jó, tehát nyilván nem a versenyszezonban, tehát nem a fő versenyszezonban ebbe a májustól szeptember végéig, de most októberben tök jó, hogy elmentem Zsennyire egyet, és pontyoztam én is, meg kipróbálom magam, tehát érdekel is, csak nem mindig van rá idő.
Ennyi nyilván,
tehát
igen.
Tehát nem mindig van rá idő.
Van még, vagy van olyan alapanyag, aminek a beszerzése irgalmatlan szopás?
Most már azért annyira nem. Most már azért annyira nem. A mai világban könnyebb az információ áramlás, gyorsabb is, tehát most már annyira nem. Voltak azért időszakok, amikor így egy nagyon egyszerű példa, tavaly vagy tavaly előtt aszályos időszak, aztán mondták, hogy nem biztos, hogy lesz annyi kukorica, ami el tudja látni ezt tehát az élelmiszer ipar alatti szegmens. Tehát hogy kell az állatoknak, kell a lisztekbe, aztán hát ha marad, akkor marad. Maradt, tehát nem volt vele gond, de nyilván az ára, tudjuk, hogy mennyi lett a gabonának az elmúlt két évben.
Igen.
És ez tehát nem azért lett drágább, mert jobb lett a minősége, nem azért, mert kevés volt belőle, kevesebb volt belőle, bocsánat. Tehát olyan csínyen bántak a gazdák ezzel, meg akik ezt tárolják. De ezt mondom, nem csak a kukoricára igaz, hanem a összes gabonára, vagy a kenyérmorzsára, tehát bármire. Igen, mert onnantól kezdve, hogy kukoricáról, buzáról beszélünk, onnantól a kenyérmorzsa is már veszélyben van.
De tehát azért most nagy mázlink van, mert most nagyon sok csapadék volt, úgyhogy biztos, hogy féláron lesz majd.
Hát,
nem, most a belvíz lesz a probléma.
Igen, jót korcsolyáztak rajta télen a belvízen mindenhol.
Igen. Jó, hát elérkeztünk az adásunk végéhez. Én még egy utolsó álmos kedvenc kérdését felteszem, hogy van-e kedvenc gasztró, vagy halételed, nem, ügyességet beszélek.
Érdekes, hogy én nem vagyok ilyen nagy gasztrós, tehát szeretem a halat, megeszem a halat. Úgy konkrétan, tehát szeretem a halászlevet, megeszek mindent. Egyetlen egy dolog, amire nagyon-nagyon odafigyelek, és ezt öreg fatártól hallottam, még ugye dunai kiszerszámos halász volt, és sok okosságot mond, mint szerintem mindenkinek a nagyszülei, hogy fiam, hát van a süllő, meg a harcsa. Aztán a többi.
Meg a többi.
Tehát, hogy én azt azért ugye általában betartom, hogy a süllőt azt én sem engedem vissza, tehát az, hogyha fogok egy olyan süllőt, akkor azt azért én is szívesen, akár éjjel kettőkor is megpucolom, és pukkélyes lehet a plafon. Azért az ötszemkeszeknek nem biztos, hogy nekiállok. Tehát azért van olyan is, hogy igen, egy évben egy-kétszer, amikor megfogok én is öt darab keszeget, ilyen 30-40 dekásat, és akkor most egy jó paprikás lisztes keszeget megeszek, de azért a süllőnek előbb nekiállok én is.
Azt megértem én is. Tehát az, sütve, vagy mi a egyben, vagy filézve?
Inkább a filé, tehát azt ugye a család is jobban megeszi. Nálunk nagyon érdekes amúgy ez a halas történet, mert mindenki tehát úgy nagyon betartja ezt a történetet, tehát ezt a süllős harcsás vonalat. Egyetlen egy ember nem fater, mert ő nem szereti halat.
Komolyan?
Ő nem eszik. Soha. Azt mondta, hogy ő ellenfelet nem eszik meg.
Wow, micsoda hozzáállás. Igen. Szép. Szabolcs, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és hát sok sikert kívánunk a továbbiakban is, reméljük, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni a Team Armixről, meg a termékekről. A nézőknek azt szeretném meg hallgatóknak mondani, meg kérni, hogy ha kedvet kaptatok a Team Armix termékekhez, akkor a Fish in the Marketplace-en megtaláljátok őket, úgyhogy...
Minket már megtaláltok két hét múlva ugyanitt.
Sziasztok!
Hello!
Sziasztok! Parti Arcok Podcast.